Isten hozott rongya vagy a várban. Igen, nem valami vonzó név, tudom. De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Rossz Nyelvai Ostrom Podcast 35. adása. Én Mr. Jackpot vagyok, velem szemben pedig forradalmártársam.
Rebellis Z vagyok, szervusztok.
Ugyanis az 1848 a népek tavasza, ez magyarul nagyon esetlenül.
De szokták
népek
így
tavasza,
mondani.
Igen. Uh-huh. Akkor nagyon jó hangzó népek tavasza című játékkal. Hát mondanánk, hogy játszottunk ma, de játszottunk az elmúlt hetekben többször is digitális platformon, ugyanis ez még egy nem megjelent játék, tehát a GMT-nek a P500-ában előrendelhető, és a developmentje még zajlik, viszont én azt mondanám, játsz, hogy ez eléggé az utolsó néhány százalékos reszelésben van ez a játék, és hát Z volt olyan kedves, és egyeztetett a designerre és a developerrel, akik azt mondták, hogy more than welcomed, mondták angolul, hogy mi magunk erről a játékról beszéljünk az adásban, és hát mint rutinos card-driven GMT játék fogyasztók, így hát szerintem minden jogunk megvan arra, hogy vélemény nyilvánítsunk a játékról. Úgyhogy erről a játékról fogunk beszélni, most apró híreink nincsenek, úgyhogy szerintem vágjunk is bele.
Csapjunk bele. Most kéne elmondani a designer nevét, amit elfelejtettem.
A designer Jules Felisaz, mondjuk így, aki egy első játékos designer, tehát ez az első játék, ami az ő nevén a BGG-n fölbukkant, viszont hát mondjuk azt, hogy a GMT-nek hagyományaihoz azért nyúlt. Tehát a játéknak az egyik elődjének is tekinthetjük az 1989 a Szabadság hajnala című játékot, melynek a szerzője a Twilight Struggle szerzőpárosa,
nem, vagy csak Jason Matthews, és még valaki.
És még valaki. Tehát az tekinthető elődjének, és sok mechanizmust átvesz belőle, viszont azért nagyot csavar is rajta. Tehát mondhatjuk úgy, hogy nem egy az egybe átvett egy rendszert, hanem abból nőtte ki magát ez a játék. Tehát abszolút a Twilight Struggle-ös polcra raknám fel ezt a játékot, de megelőzve a későbbi elemzésünket, én azt mondanám, hogy ez van eddig a legtávolabb az ilyen típusú játékokból a Twilight Struggle-től.
Igen. Twilight Struggle-ról már beszéltünk is adásban, úgyhogy azt már tényleg nem elemezném. Az 1989-et azt említettük, a Dawn, igen, of Freedom-ot, ott, de azért itt, mivel azt még nem elemeztük, akkor elmondjuk, hogy ott ugye arról van szó, hogy a kommunista blokk országai szépen lassan kivívják, vagy nem vívják ki a függetlenségüket, kikiáltják az önálló köztársaságot, kiszakadnak a szovjet szférából. Ugyanúgy két személyes, tehát vannak a reformerek és az ellenreformerek abban is, és minden országnál, amikor értékelünk, annak van egy külön mechanizmus, amire majd kitérünk, egy külön paklival, akkor eldől, hogy ki nyer, de az is, hogy annyira nyerte mondjuk a reformer, hogy soha többet ide be nem teszi a lábát egy kommunista sem, és akkor vége a, de kiszáll a játékból körülbelül az az ország. Igen, ebben is új volt.
Igen, és hogy talán, tehát hogy ehhez kapcsolódik az, hogy társadalmi osztályok, csoportok megjelentek a játékban, igen, és az, hogy ezeket a nem csak a rendes értékelés, hogy a Twilight Struggle-ben megismerettük, hanem ez a fajta plusz összecsapás meg volt a játékban, ez nagyban épített a különböző társadalmi osztályokban való legitimitásunkra, vagy legitimációra, tehát hogy kikkel vagyunk kapcsolatban, és ez is egy olyan dolog, amit átemelt ez a játékunk. Igen. És talán ez egy olyan elem, ami egy fontos, amellett, amit Zé mondott, hogy akár nem is lesz ott már többet rendszerváltás, vagy pont, hogy rendszerváltás van, és ja nem, rendszer van, na mindegy, rosszul mondtam, tehát hogy lehet, hogy valaki kivívja a szabadságát, és többet ott nem lesz értékelés a játék során, az itt is valamilyen módon megjelenik.
Igen.
De ez az az egyik fontos mechanizmus, a másik pedig az, hogy a társadalmi csoportoktól való legitimáció segíti ennek a folyamatát, egy mini játékban.
Itt semmi absztraktan nem gondoljatok annyi, hogy egy területnek, ami a Twilight Struggle-ben mondjuk, mit tudom én,
Kuba?
Olaszország, Kuba, tök mindegy, annak van egy osztálya, itt általában inkább ország, na, szóval városokról beszélünk, vagy mini államokról, mint mit tudom én, így Hollandia. Vagy...
Igen, tehát ott abban a játékban például nem tudom, Csesztohova a városa, akkor ott az egy egyházi kapcsolódású hely, de mondjuk Gdansk, az pedig egy munkás központú város, és akkor az alapján, hogy milyen társadalmi osztályokat sikerült megszólítanunk, az alapján leszünk sikeresebbek. Illetve a kártyák maguk is ezekre referálnak, tehát hogy ha egy olyan esemény történik, hogy pápa látogatás, akkor az értelemszerűen azokat az egyházhoz kapcsolódó csoportokat tudja jobban megérinteni, és így tovább. Tehát igen, van plusz egy faktor ezeken a helyszíneken.
Ami lehetővé teszi, ugye Card Driven Wargame, hogy még tematikusabbak legyenek a kártyák, és még inkább érthető legyen, hogy miért ide vagy oda kap előnyt az egyik játékos. Itt még az 1989-nél elmondjuk, amit nem szeretünk benne, mert hogy ezt tovább viszi.
Elmondhatjuk, abszolút.
Tehát itt, ami a Twilight Struggle-ban egy lap, hogy akkor kijön Dél-Amerika, leértékeljük, megszámoljuk, az ugye itt az 1989-ben egy ilyen kis makaószerű játékká faj plusz paklival, attól függően, hogy az említett társadalmi osztályokból ki melyikben viszi el a többséget, húzunk lapokat, és tényleg kijátszok, hogy akkor kijátszom egy felvonulást. Ha az ellenfél ki tud rájátszani még egyet, akkor jó, ha nem, akkor elvesztette. Most nagyon leegyszerűsítettem, de igazából ennyiről van szó.
És hogy ezt mondja a játék, hogy ezért próbálj meg te legitimitást szerezni minél több területnél, mert az alapján tudsz lapokat kijátszani, vagy az alapján működnek neked, vagy nem működnek, és pont ezért, ha minél sokszínűbb vagy, annál többféle támadásnak ellen tudsz állni ebben az ilyen makaózásszerű dologban, de hogy plusz még vannak ilyen furcsák, hogy ha most ezt a lapot kirakod, és ezzel nyered meg, akkor még plusz befolyást kaphatsz, ha nem tudom én, nem dob akkor át a másik. Tehát, hogy egy ilyen kis mini játék jön be, ami önmagában a hatása az értékelésre fontos, mert hogy csavar rajta pont annyit, hogy előre ne tud pontosan kiszámolni, vagy hogy ne legyen teljesen biztos az eredmény, viszont egy elég ilyen időigényes, és egy ilyen furcsa dolog, hogy most megáll a játék, akkor fogjuk a kettes számú paklit, megkeverjük, osztjuk, és egy ilyen másik játékot játszunk. És egyébként ezt nem a Dawn of Freedom találta ki, hanem a Hannibal, ami egy nagyon híres ilyen alapműve a Card Driven Wargame-eknek, ott is a csatákat ilyen kártyákkal játsszuk le, tehát hogy ez a milyen egységekből, milyen taktikákból áll össze a sereged, az mondja meg, hogy te mennyire leszel ütőképes a másikkal szemben. És a 48-as játék ezt abszolút átveszi ezt a fajta mechanizmus, viszont ad egy lehetőséget arra, hogy ezt az egész minigémet lecseréljük egy kockadobásra. Azok a módosítók, amik javítanák a kezünket, a húzott lapokat ebbe a makaószerű dologban, azok a kockadobás módosítják helyette. És szerintem anélkül, hogy Zét megkérdezném, azt mondom, hogy ez teljesen jól fölváltja azt az egész mini játékot, tehát mi magunk azt így, mivel nem annyira szerettük a Dawn of Freedom-ba ezt a részt, és egyébként érdekes módon most elgondolkodtam rá, hogy ezt valahogy vissza lehetne vinni abba, hogy ott egy ilyen leegyszerűsített, és lehet, hogy az a játék is sokkal jobban működne. Szóval itt van egy opció arra, hogy az általunk nem annyira kedvelt részt kiiktassuk a játékból. Na, de szerintem egy nagy skálán mondjuk el, hogy mi is van az 1848-ban.
1848, itt ugye három rétegből építkezik aztán már ez a játék. Ugyanúgy két oldal feszül egymásnak, a forradalmárok és az ellenreformáció.
Nem. A royalisták.
A royalisták, igen, tehát akik inkább a Európa koronás fői és az ő szövetségeseik. Az ránézünk a térképre, nagyon hasonló egy CDG-hez, ugyanazt látjuk, hogy vannak bizonyos területek, ott városok. Mindenki városok, rakhatunk befolyást. Kezd legálni az agyam, bocsánat a kedves hallgatóktól, és ugyanúgy megvan, hogy a munkás, a paraszt, az értelmiségi, a diák, stb. Területek.
Itt is vannak értékelő lapok, tehát igazából ugyanúgy többségre hajtunk, ugyanúgy próbálunk kulcs helyeket megszerezni, tehát ebből a szempontból nagyon hasonló.
Egyensúly, és itt van viszont nem kontinensek vannak, hanem országok és birodalmak. Tehát így két van. Réteg van egymáson. Egyrészt, hogy van Franciaország, Olaszország.
Nem is országok, hanem nemzetek.
Igazából nemzetek és birodalmak vannak. Ugye ezért a Springtime of Nations.
Így van. Tehát például a Habsburgok alá tartozhatnak olasz nemzetiségi területek, magyar nemzetiségi területek, német nemzetiségi területek.
És lengyelek is, mint a legnagyobbak. Igen. Tehát van egy ilyen egymás a lapolódás, hogy vannak a nemzetiségek, ugye itt támad föl éppen a 19. században a nacionalizmus ideája, és vannak a birodalmak, amik pedig több nemzetet fednek le, illetve átlapolódnak kicsit egymással, több-több megfeleltetés. Miért érdekes ez? Szigorúan játéktechnikai szempontból már csak azért is, mert nem csak a nemzeteket fogjuk pontozni, hanem a birodalmakat is, így tehát van. Ezekre is kell figyelni, hogy egy birodalmon belül én hogy vagyok kiegyensúlyozva. Tehát itt van a második réteg, és ez tényleg wargame kicsit abból a szempontból, hogy beemeli a katonák szerepét ebbe az egészbe. Nem kell arra gondolni, hogy itt táblázatokat kell böngészni, egyszerűen csak hadseregeket is lehet felhelyezni a táblára, de ezt nincsen különösebb erősségük, hadsereg és kész, tehát Jelasics, Bemapó, Windischgrätz, vagy sorolhatnánk, ők felkerülnek szépen a táblára, és szorítják ki egymást mondjuk az adott országból.
Na, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek a hadseregek birodalmakhoz vannak rendelve. Tehát nem az kell
a forradalmi már hadseregek nemzethez vannak rendelve.
Már úgy, igen.
És az ellen... A koronás fők hadseregei a birodalomhoz vannak rendelve.
Igen, tehát hogy az, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy most a Twilight Struggle-t és a Path of Glory-t keverjük, hogy akkor egy nagy frontot megindítok, és akkor ott az a birodalom megtámadja a másik birodalmat, mert hogy pont, hogy ez a forradalmi jellege jelenik meg, és ez nem azt jelenti, hogy na, akkor most hirtelen azt a birodalmat a birodalmi hadsereg elhagyhatja. Jó, némely esetekben egy-egy eseményen
van kivétel, de alapvetően Windischgrätz nem fog Párizsba bevonulni, hogy leverje a kommünt, mert nem.
Így van, és hogy ebből a szempontból ad egy olyan wargames réteget, hogy nézzük ezt a politikai befolyástáblát, nézzük azt, hogy ezek az egységek a miénk hol tud mozogni, mert az a terület, amire rálép, ott a másik nem lehet irányítása. Tehát ahol birodalmi hadsereg van, ott nem lehet forradalmi politikai irányítás. Hogy vice versa, tehát ez fordítva is működik, és ahol nincsen semmilyen hadsereg, ott aztán meg már a befolyástól függnek a dolgok, a politikai befolyástól. És ilyen szempontból a hadseregek mozgatása sokkal inkább szól arról, hogy azt a politikai hegemóniát, amit a másik megépít, azt te hogyan tudod ezekkel megtörni. És hogyha van mind a kettőnknek egy-egy hadserege, akkor azzal nagyon ritkán tudjuk a másikat leradírozni. Ha van túlerő, akkor ugye arrébb tudjuk szorítani a másikat, de hogy egy-egy kártya, mint eseménykártya ugye a Twilight Struggle-ben, ezekkel lehet olyat csinálni, hogy a szomszédok egymás szomszédjában álló seregek valahogy összecsapnak, de hogy nem ez a domináns szerepük a játékban.
Igen, ez is egy eszköz, ahogy a valóságban is, tehát nem önmagáért van a háború, hanem azért van a háború, hogy a politikai céljaimat jobban el tudja mérni. Abban különbözik még ugye a Twilight Struggle-től, ami egyébként megvan az 1989-ben is, hogyha a forradalmárok nagyon győznek egy értékelésben, akkor kikiáltják a köztársaságot. Tehát lehet, hogy a szicíliai köztársaság, a francia köztársaság, a magyar köztársaságot kikiáltjuk, lesz annak egy központja, mondjuk Pest. De az említett katonai vonal miatt viszont előfordulhat, hogy egyszerűen bevonulnak akkor a császári seregek Pestre, és leverik a magyar köztársaságot, mint vak a poharat, és az már
tehát akkor van értelme a köztársaság, mert ugye a Dawn of Freedom-ba ott kikiáltják, kész.
Igen,
onnantól fogva. Igen. És itt meg nem elég, hogy kikiáltod, ahhoz is ugye szükség van egy legitimációra, de utána meg is kell védened ezt így a dolgot. És ráadásul a royalisták irányából ez egy külön csábító dolog, mert azért győzelmi pont jár, hogyha leversz egy köztársaságot, de a tokent, amikor leszedem.
Tokent leszedem.
Ah, hát azért, na. Hmm. Tehát, hogy azért jár győzelmi pont, míg a forradalmár játékosnak, ha megtartja a játék végéig, ő azért fog dupla győzelmi dupla pontot kapni. Igen. Szóval, hogy ez is, ennek is megvan így a szép szerepe. A másik újítás, az pedig a kártyák kijátszásában, ugye a Twilight Struggle-ből ez nagyon ismerős lehet, hogy a lapok kijátszásával a paklinak az arányait befolyásolom. Tehát, hogy például egy eseményre rakom ki a lapot, ami megtörténik, és utána kikerül a pakliból, akkor jó, többet nincs az az én kártyám benne a pakliba, és így lehet ezzel mahinálni. Ebből a játékból ezt a réteget kivették, és szerintem jó, hogy kivették, ugyanis, hogyha én egy saját lapomat rakom ki pontért, és nem az eseményért, ami megtörténhetett volna, az amúgy is kikerül a pakliból. Tehát sokkal dinamikusabban fogy a pakli, viszont lehet, van rá mód, van egy momentum pont, amit lehet, ugye momentum pont, amit lehet gyűjteni a játékban, és lehet bizonyos dolgokra használni, abban, hogyha egy nagyobb mennyiséget összegyűjt a játékos, akkor a kör elején elköltve azt bekeverhet a pakliba bizonyos kártyákat. Ez nagy részt hozzá kapcsolódó események, sokkal kevesebb, ami a másik frakcióhoz tartozik, illetve ezzel hoz be értékelő kártyákat is a pakliba, tehát amit Zé említett, hogy vannak birodalmak és vannak nemzetek, olyan módon én azért azt vettem észre, hogy azokat a területeket hozott be magadnak, amik egy kicsit jobban fekszenek neked. Nem egyértelműen hozzá tartoznak, de mit tudom, én hozom be, vagy mint royalista hozom be a Habsburg értékelőt, és te hozod be a magyar nemzet értékelőt.
Igen, mindig a forradalmároknál vannak a nemzetek,
így van.
És a másik játékosnál a birodalmi értékelők. És azt nem mondtad, de az is tematikusan jó pofa, hogy négy ilyen részpaklira van osztva a paklink, ugye van egy kezdő, és aztán tavasz, nyár és ősz részpaklik vannak, és ha elég momentumot gyűjtöttem, akkor be tudom húzni. Tehát az idő folyása, az kicsit ezen keresztül látható.
Igen, nekem ez nem tetszik. Nekem az nem tetszik benne, hogy valaki már járhat úgy a tavaszba, hogy a másik a télbe. Ez, vannak játékok, amiben ezt így csinálják, és ez nem, valahogy ez nekem egy ilyen nagy döccenő.
Igen, az elnevezés az a döccenhet. Én egy mondattal meg tudom magyarázni tematikusan, hogy ez az alternatív történelem, az, hogy sokkal hamarabb történnek meg mondjuk számomra, a forradalmár számára az események, nem csak ősszel kiáltom ki, nem tudom, vagy ősszel van a isaszegi csata, abszolút, hanem már tavasszal, és igazából időben mindig ott vagyok, ahol a bénábbik játékos, de hogy én a momentumomat összegyűjtöttem, tehát előrébb haladtam.
Már előre. Ez abszolút úgy, én mondom, csak kicsit az elnevezés olyan, amihez lehet, hogy kell egy ilyen gondol-gondol átkapcsolás, de igen, tehát ez, hogy a paklit aktívan tudjuk javítani a saját irányunkba, és aktívan tudjuk az elénk kitűzött megfelelőbb értékelőket behozni. Ez is egy ilyen abszolút jó dinamikus dolog, és főleg az, hogy ez a momentum pont, amit lehet gyűjteni, ezt egyébként lehet kocka újra dobásra, a lap érték egyel megnövelésére, olyan dolgokra használni, amik ilyen fogcsikorgató pillanatok szoktak lenni az ilyen hasonló játékokban, és én például nagyon sokszor rácsábultam arra, jó, hozzáadom azt az egy értéket, vagy nem érdekel, ezt most biztos, hogy újra dobom, mert ez most nagyon rossz volt, de hogy ezzel pont abból az erőforrásból engedek ki, amivel pont, hogy a momentumomat ugye meg tudnám tartani. És akkor még egy dolog, ami egy fontos újítása a játéknak, azok pedig a ideológiák harca, vagy
hát ilyen? Igen, a Battle of Ideas.
Battle of Ideas, hallgat. Igen, ez nem jutott eszembe, hogy mi az első, hogy of Ideas, ami úgy néz ki, hogy van egy, hát most mondhatjuk Matrixnak, de ez kicsit ilyen ijesztő, vannak különböző területek, van a nemzeti kérdés, a társadalmi kérdés, és a harmadik az, ezt őszintén nem...
Hirtelen nekem sem az, ugye, nem tudom, nem használtuk.
Nem tudom, hogy mi a harmadik. A lényeg az, hogy ugye az űrverseny, a Tiananmen tér, és ezek a dolgok a Twilight Struggle jellegű játékokban, ahova el tudunk úgy dobni eseményt, úgy kártyákat, hogy ne történjen meg az esemény.
Mármint, hogyha az ellenfélét játszunk.
Az ellenfélét,
ki,
így
ez
van.
Ez fontos része.
Így van, így van. Tehát, hogy amit nagyon nem akarunk, hogy megtörténjen, azt most ide tudjuk költeni, és ezért cserébe az egyik ilyen tengelyt kijelöljük, tehát például ez a birodalmi per nemzeti tengelyre, azt mondom, hogy jó, én megpróbálom a birodalmi irányba átrántani a dolgot, én mint royalista, és ekkor te, mint másik játékos is játszhatsz ki lapot ide, és aztán az alapján van egy kockadobásunk, módosítva a lap értékével, és hogyha valaki fölé megy a másiknak, akkor elbillen felé így az ideológiai gondolat, és például, hogyha a birodalmak korának tekintjük azt a kort, amiben vagyunk, és nem a nemzetek korának, már nem mi, hanem ugye az emberek, vagy hát az ideológia felé billen, akkor például olyan lap jön be, hogy mindig, amikor egy birodalmon belül költöm el a kártyámnak az összes pontértékét, akkor még egyet hozzácsaphatok. Vagy a másikba, hogy nem tudom, hogy amikor munkás helyre rak valamelyik játékos, akkor a másik a helyi arisztokratákat megerősíti. Tehát, hogy vannak ilyen kis miniszabályok, amik dinamikusan kerülnek be a játékba, ellentétben a Space Race-szel és ezekkel a Twilight Struggle-ben, ahol kvázi addig működik, amíg a másik utol nem ér. Itt döntetek úgy, hogy jó, én hagyom neki ezt a szabályt, hogy ez legyen, de akkor inkább a másikon megpróbálok egy nekem fontosat begyűjteni. Szerintem ez is egy ilyen teljesen jó csavar a jól ismert recepten.
Igen, és a 19. század fontos kérdései ott vannak. Azért nagyon sematikusan, de hogy szerintem nagyon jól hozzáad ez is egy kis ízt a játékhoz, hogy most a jelenlegi gondolkodási irány az éppen mi lett Európában, miben hiszünk mindenki.
Igen, abszolút.
Nem csak az egyik oldal, a másik oldal, mert elhiszik, hogy erre fele halad a világ. A nemzetek fele, vagy birodalmak fele. Igen, ahogy mondtad a momentumot, én azt mondjuk megjegyezném, hogy amit így szoktam puffogni, ugye a kockadobás, az szükséges rossz, de én tök szeretem, hogy egyrészt lehet akkor most befolyásolni, akár újra dobok, akár mikor a lapértékét növelem, amit kijátszom. Ahogy mondtad, fogcsikorgatva, mert ez egy borzasztó ritka és értékes erőforrás, ezzel fog paklit behozni magamnak, de hogy mégis van rá lehetőség. Aztán van olyan, hogy dupla egyes, újra dobok egyes, kettes, hát igen, ez meg aztán tényleg benne van egy játékban, emiatt nem kell bosszankodni. Illetve a szerencse szerepe, hogy mondtad, ahogy a makaó játékot kikerüljük, és mondtad, hogy azért kockadobásra redukálódik, de azért nem volt az ritka, hogy mondjuk valakinél plusz 4-5, vagy akár 7, és akkor nem is kell dobnunk, hogy ez annyira ledominálom Franciaországot, hogy akkor nem is kell dobni kockával.
Igen, és valószínűleg ugyanaz derül neki a makaózásba is, tehát hogy ott is azért véletlenszerűen kapjuk a lapokat, oké, hogy valaki többet kap, de tényleg ez egy kocka módosítással le lehetett teljesen zongorázni. Még amit én mindenképp meg szeretnék említeni, hogy a zsánerbe, a CDG zsánerhez hasonlóan itt is annyira színes tablót ad a kornak a társadalmi, politikai és katonai eseményeiről, ne adja Isten, talán még színesebbet. Tehát, hogy tehát egészen a művészeti irányok, az ilyen szalonoknak, tehát hogy most csak az, hogy a kártyákon ugye milyen események és emberek vannak, azoknak a szerepe, akár konkrét történelmi események, hogy a császár elhagyja Bécset, és akkor ott mi marad utána. Az, hogy a diákság hogyan fegyverzi föl magát, az, hogy tehát tényleg az ilyen korai marxista gondolatoknak a megjelenése a társadalomban. Marx is egy kártya. És hogy tényleg nagyon színesen, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó keresztmetszetet ad a kor társadalmáról. És azzal, hogy eleve a nemzetet és a birodalmat különveszi, tehát távolról nézve is nagyon okosan csinálja, de hogy közel azok az események, amiket berotál a játékba, azok is mindegy ilyen nagyon-nagyon színes képet adnak ugye a 19. század Európájáról. Szóval nekem abszolút ilyen szempontból tényleg csak ilyen szuperlatívuszokat lehet mondani, és akkor hát persze mi magyaroknak ugye mindig nagy örömünk, amikor meglátjuk Petőfi Sándort és társait a különböző kártyákon.
Igen, van Petőfi lap, Kossuth beszéde, az így illusztráció, van. És akkor ki tudom játszani a Bákoszti csatát, vagy Isaszegi csatát, igen. Amit mondtál is, hogy azért külön kis, az is mini játék lehetne, de igen, azt is elintézzük kockadobással.
Igen.
Szóval örülünk neki.
Szóval ezek nagyon jók, és tényleg ez ugyanúgy megvolt, nem tudom, a Dawn of Freedomba is, hogy Nagy Imre újra temetése, meg minden, de hogy hát itt is. Azért ezt hozzátehetjük, hogy az nagyon jó érzés, amikor az ilyen profi game designer területek tengere mossa a mi partjainkat, hogy egy ilyen teljes képzavarba vezessem a dolgot, hogy ez tényleg így még egy kis plusz érzés is ad hozzá, és aki már játszott ilyen CDG-kkel, az tudja, hogy utána kikerülhetetlen, hogy az ember egy-egy lapnál ne nézze meg, hogy mi ez most, ki ez a lengyel fickó, mi ez a tört, miért ezt csinálja? Tehát, hogy én tökre azt látom, hogy ez önmagában ilyen edukatív oldalon. És ahogy a hidegháború és a rengeteg dolgot tanultam, meg csak az elolvasgatás a Twilight Struggle-nek való utánaolvasásba, szóval azt gondolom, hogy nem csak a mechanika téma kapcsolatban, hanem tényleg ez az ilyen tabló szerűen is nagyon, nagyon színes az egész játék.
Igen, tehát az a, igazából mondjuk 47 és 50 között, ami Európában volt, hát őrület és könyvtárnyi könyv szól róla.
Abszolút.
Igen, és valószínűleg a felét sem tudjuk, hogy miért van annak jelentősége, szégyen, gyalázat, de hát mindent nem lehet tudni. Bevallom, én a lengyel történelem ágát, bogát nem annyira ismerem, mint a hát, sajátunkat.
Na majd most.
Na majd most, hogy igen. Nézegetjük. Egy valamit még említsünk meg. Szerintem a sok réteg miatt, igaz, hogy bele kell tanulnunk a játékba, de én sokkal hosszabbnak érzem, mint hosszú, egy Twilight Struggle. Úgyhogy még a negyedik játékunk is egy ilyen, hát szerintem volt egy részletekben játszottuk, de egy ilyen 7-8 óra is talán megvolt, hogy három részletben játszottuk le. Hosszú tabletop szimulátoron,
Igen.
Ami nem hosszabbítja a játékot.
Kétségtelenül hosszabb, a 7-8, de tehát igen, tehát hogy látom tényszerűen, hogy ez történt, de hogy valahogy nem akarom ezt elhinni. Tehát, hogy én most mondanám, hogy mire lehet ezt lefaragni, ha már értjük a szabályt, ha már végleges UI-ja van a játéknak. Én azt mondom, hogy és hogy ebben nem látom azt az instant győzelem lehetőséget, ami a Twilight Struggle-nek része, hogy a Midwar-ba vége van. Tehát, hogy ott a Twilight Struggle szerintem az ilyen egy kötője három óra játék, mert hogy lehet hamarabb is vége. Itt nem lehet, de igazad van, tehát ez a 4-5 órás kategória mindenképpen.
Egyébként nagyon kulturáltan a Tabletop Simulator modulban benne van egy szabálykönyv, amit tudunk lapozgatni. Annyi szépség hibája van, hogy ez nem living, tehát észrevettük, hogy van olyan szabály, ami már rég nem él, vagy éppen nincs benne az új, amit beleírtak azóta, hogyha valaki még teszteli,
igen.
Akkor.
Hát igen.
És hogy nyitogattuk folyton, csak azért jutott eszembe, hogy azért még a sokadik járt sokat, tehát olyan sokat nem játszottunk, igen. De azért olvastuk folyton a szabályt, hogy is van ez pontosan?
Igen. Hát meg amikor összeakadnak lapok, szabályok. Tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy igen, itt ez egy prototípus volt, én nem, nincs kétségem a felől, hogy ez teljesen minden kérdésre választhatóan egy jól prezentált játék lesz, de kétségtelenül azért voltak olyanok, ahol elvakargattuk a fejünket, hogy jó, hát akkor ezt most mi hogy házi szabályoljuk meg, mert főleg ez a, hogy nem a makaós harcot csináltuk, hanem a kockadobósat, hát néhány területre ez nem volt így teljesen kitalálva, és akkor ott magunknak kellett csiszolgatni a dolgot, de igen, tehát ezért egy prototípusról van szó.
Azóta volt is, amit azóta beleírtak a szabályba.
Na, tényleg?
Lákérleztem, in case of a tie, kérleztem, hogyha a kockadobásnak az lesz az eredménye, ami nem lehet a makaronál, és beleírták, hogy akkor mi történik.
Na, már nem szép, tudom, de szép. Igen. Én egy negatívumot még szeretnék kiemelni, és ez is tegyük hozzá, hogy nem végleges a játék. Nekem az átláthatósága a játéktérnek sokkal nehezebb, mint a korábbi játékoknál. Történik ez azért, mert hogy nagyon izgalmas és fontos része az, hogy egyes területek nemzetekhez, birodalmakhoz is tartoznak, plusz még nevük is van, plusz még társadalmi osztály is kapcsolódik hozzájuk, de sokszor ez nehéz, legalábbis tabletop szimulátoron biztos, hogy nehéz volt pontosan látni, hogy aha, akkor a Poroszország, de hogy még ott is van, meg jaj, hát még ez is oda tartozik a birodalomhoz, de itt már nem ilyen nemzet van, de hát nézd már, németek még idáig leírnek. Tehát egy kicsit azért ebbe vagy egy rutin kell, és akkor már ugye a mentális térképet tudja, hogy mi hova tartozik. Nem annyira tudom elképzelni, hogy ez hogy lehet teljes erésmentesen vizuálisan megoldani, hogy ennyi tulajdonsága van egy-egy mezőnek, és ezt átlátni, hát ehhez ugye gyakorolni, ahogy igen. A vicc.
Egyébként viszonylag szellemesen oldották meg, ugye maga a mező az adott nemzet színét viseli, és ha van birodalom, amelynek része, bőven nem minden terület ilyen, akkor alatta a birodalomnak a sasa van, mert igen, mindenkinek így. Sasa van. Az, hogy annyira hasonlítanak egymással a sasok, az se segít persze, hogy egymás mellett a Habsburgoknak két fejű, de hát ezt benézed, mert
hát a fekete. Habsburgoknak, akkor a poroszoknak, az oroszoknak, tehát, hogy már is három ilyen
háromféle sas van, és néha benézi az ember, hogy ez most melyik birodalomnak is a része. Egyébként szerintem jó megoldás, csak nem tudom, lehetne az egyik sas, mit tudom, lila, vagy jobban
kiugolni. Igen, egyébként lehet, hogy tényleg majd a grafikusok azért kitalálnak erre valamit. És plusz ugye, tehát hogy a mezőkön van egy-egy, vagy hát a városokon van egy-egy mező a két játékos befolyásának, de ha még hadsereg is van ott, akkor azt ugye hova ragd? Hogy akkor azt, hogy TTS-en olyan furán ott rakosgattuk.
Igen, mert a kicsit zsúfoltabb részeken, ott pont felénk, Közép-Európában, azért néha nehéz elhelyezni, hogyha igen, a hadsereg is átcsolok.
Ki hova is tartozik, és hova mehet, és hova nem. Szóval én ezt az egyet, de mondom, nem tudom teljesen negatívumként felhozni, mert hogy nem végleges a játék, de valószínűleg a véglegesben is ez egy kicsit nehézséget fog okozni az átlátásra.
Kérdés feléd, ugye akik nem szeretik, de akik szeretik, azok is elismerik, hogy akkor vagy nagyon jó TS játékos, hogyha fejből tudod a paklit, mi mikor jön be, mi ment ki. Ez hangsúlyosabb, vagy kevésbé hangsúlyos?
Hát abszolút. Ugyanerő. Hát pont az, amit ugye mondtam is, hogy ez a melyik lap csillagos és kikerül, és hogy javítom a paklinak az arányát, mivel ez kikerült, szerintem ez kevésbé van meg, és ugye ez a TS-nél sokszor kritika is, hogy jaj, ne rakj Romániába, hát majd jön az alap, amivel odarakod. Tehát szerintem ez jelen van, tehát kétségtelenül azért jelen van, és egy-egy fontos lapot azért érdemes tudni. De mivel nem ennyire patika mérlegen javítod a paklit, vagy rontod, ezért nem kell pontosan tudnod, hogy mi van benne. Persze az értékelőket tudjad, van egy-egy fontos lap, azt úgy kb. Kell tudni, de szerintem lájtosabb.
Egyet értek, és szerintem ez előnyére válik, bár egy súlyos, hosszú játék, de szerintem könnyebb, eredményesebbnek lenni benne, akár egy új játékosnak is, amit majd lássunk meg.
Abszolút.
Úgyhogy szerintem abszolút. Ez egy jobb, ilyen, nem fogom soha jobban szeretni, mint a TS, de csak azért, mert már annyiszor elmondtam, hogy a kedvenc játékom. Igen. Egyébként lehetne, úgyhogy ebből a szempontból is talán használhatóbb.
Uh-huh. Jó, akkor szerintem jöjjön az értékelés. Külcsínyre én igazából azért nem mondanék semmit, mert ugye egy része ilyen, még prototípus. Én azért bízom benne, hogy a mostanában azért megcsillogtatja sokszor a GMT grafikus szekciója az, hogy tudnak nagyon szép játékokat csinálni, úgyhogy én bízom benne, hogy szép lesz, de funkcionális minden esetre lesz. Ugye ez a vizuális kódolásnál még ugye kérdés, hogy fogják megoldani. Szabálynehézség és mélység. Én azt mondanám, hogy 3-as a szabálynehézség, de valószínűleg nem, 3-as, nem, ezt nem cizellálnám, tehát hogy 3-as, mert azért összetett. Az, hogyha valaki játszott már más card-driven játékkal, ne adja Isten a Dawn of Freedom-mal, vagy a Twilight Struggle-el, azért az elég sokat könnyít rajta. De akkor is, objektíven, ha új játékosként nézzük, és ezeket a konvenciókat még így meg kell ismerni, akkor ez egy 3-as. És mélységében szerintem elég mély ez a játék. Elég mély, és ugye, tehát hogy a szerencse szerepével szoktuk ezt így kicsit így higítani, hogy akkor hogy meg mindent, a Twilight Struggle-ben is van szerencse, és ott is ugye hát tudjuk, hogy azért, ha valaki profi, akkor ott meg lesz verve, bárhogy is forog a kocka. Úgyhogy én akár két játék után, te 3-at is játszottál, én még talán egy D-t is megmondanék rá. Azt mondom, 3D.
Benne ingott kicsit, és csak azért, hogy kicsit külön véleményem legyen, és sugaljuk a hallgatóknak, én 4D-t mondok. Mert ez még plusz rétegeket hoz be az 1989-hez képest, ami szerintem bonyolítja azt, hogy te megértsed, és jól tudjad játszani. Négy játék után is volt, hogy akkor megnyitom a szabálykönyvet. Szerintem jó, lehet, hogy akkor 3,49 lesz majd a végigén, meglátjuk. De a mélységében pont ezt látom bele, hogy ebben nagyon sok órát tudunk majd beletenni, és örömmel tesszük majd, és tökre nem lesz majd egyértelmű, hogy egészen akár a végéig, hogy ki győz, de hogy nagyon fontos lesz az első pillanattól a stratégia.
Abszolút. Meg tényleg itt a szabálynál az, hogy kicsit a hármasomat védjem, ugye azt tényleg hozzá kell tenni, hogy egy illusztrációk, példa, tisztázás nélküli szabálykönyvből dolgozunk.
Igen, tehát, hogy... amiben még apróbb ellentmondások vannak. Úgyhogy ezt a mondatodat most akkor integrálom, és azt mondom, hogy akkor inkább én is hármast mondok, hogy ez azért sokkal tisztább lesz, amikor végleges lesz.
Igen. Jó, tehát ennyit a technikai pontozásról, és akkor most nézzük, hogy a játékra magára hány pontot ad egyikünk és másikunk. Szerintem ezt most kezdem én. Emlékeznem kéne, hogy így a hasonló játékokra milyen pontokat adtam. Én valahol a 8-as és a 9-es közt vacilálok, mert nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy szerintem én mondok egy 9-est. Én mondok erre egy 9-est, mert nem azt érzem, hogy változatok egy témára. Nem azt érzem, hogy na, akkor most itt húzzuk át a 19. századra és a Twilight Struggle-t. Tényleg azt érzem, hogy megáll a design teljesen a saját lábán. Ha ezt a makaózást elfelejtjük be valahogy, mert az mindenképpen kell ehhez a pontszámhoz. Én nagyon jól szórakoztam, nagyon feszült, izgalmas volt következménye a döntéseimnek, volt, amit megbántam, de nem azért, mert benéztem valamit, hanem mert jó döntéseket lehet hozni ebben a játékba. És ez szerintem nagy előnye, úgyhogy legyen 9-es.
Egyértelmű 9-est akartam én is mondani, úgyhogy nem is pazarlom tovább a szót. Én megnéztem az 1989, sose fogom eladni, de 6-os nálam. Most megnéztem gyorsan a BGG-n. Ha nem lenne benne a makaó, akkor simán lehetne, hogy talán 8-as. 7-es vagy 8-as az a játék, azért nem annyira tökéletes. Ez pedig én nagyon-nagyon élveztem. Mindegyik játékot biztos, hogy nagyon sokat akarok vele játszani, úgyhogy 9. Úgyhogy, kedves hallgatók, azt tudjuk még mondani, hogy akit meggyőztünk, akkor a P500-on még bőven-bőven van időtök megtámogatni ezt a játékot.
Így is van. És akkor most jön egy kis hangeffekt, és utána jövünk vissza a második szegmenssel.
200 000 forint? Rá gondolni is alig merek. Nagy úr leszek! Menkő, nagy úr! Feltében persze, ha nyerek. Vagy hová teszem a pénzt? Minden hát csak a ládámban nem. Meg nem penészedik az én ládámban, hiszem Istenem. Ami nyerek, elnyargalok Tóth Gáspárhoz nagy hirtelen, s a jó úrnál eddigi kontóm szépen lekvittelem. Aztán, most már készpénzért, jó téli öltönyt varratok, mert közel a tél, és mostani ruhában meg is fagyhatok. Mi jó lesik majd, ha fogat vicsorgat én rám a hideg? Mi jó lesik fügét mutatni a kegyelmének? Ugyám! De hát, ha nem nyerünk. Ha nem nyerünk, Isten veled. Jó téli öltöny, de se baj. Megszoktam már a hideget.
Sziasztok, hallgatók, itt a második szegmensben. Hát ezúttal egy kicsit rendhagyóak leszünk, bár hát mivel semmit nem vállaltunk, úgyhogy ezért nem szegünk meg semmilyen szabályt, ugyanis hát az alacsonyan függő gyümölcsért lehajoltunk, és egy toplistával készültünk, ugyanis, hát én be kell vallanom, amikor ezt Zének mondtam, hogy csináljunk toplistát, én leginkább a Checkpoint podcast hallgatójaként szoktam élvezni ezt, hogy ez egy retro videójátékos podcast ról van szó, és akkor ott egy-egy téma mentén szoktak egy-egy toplistát összeállítani, de hogy pont ez nem az a kategória, hogy a 10 legjobb játék az elmúlt évből, vagy a 10 legjobb illusztrátor, hanem mindig van valami szűkítés, és ezért olyan játékokat is így kirotálnak a földből, ami egyébként nem feltétlenül kerülne szóba, és hogy kicsit színesítsük az adást, ezért hát Zével megegyeztünk, hogy ide is megpróbáljuk, hogy milyen az a formátum, és a mai adásban egy-egy toplista, 10-es toplistát állítottunk össze, olyan játékokból, melynek szám van a címében. Tehát ennyiben szűkítettünk, nem a 10 kedvenc játékunkról lesz szó, hanem ilyen szűkítésben kutatgattunk a már játszott játékaink listáján, és hát ezt fogjuk összevetni. Ugye minden, a műfajnak minden sajátosságával, tehát hátulról előre, és hát most tippeljük is meg, hogy hány egyezésünk lesz a listánkon. Én azt mondom egyébként, hogy szerintem 2 vagy 3, de legyen 3, legyen az, hogy 3 egyezés, de több semmiképp.
Én is hármat tippelek, és annyit még mondjunk el, hogy...
Mik voltak a megkötések?
Hogy Second Edition az nem számít.
Így van.
Illetve az, hogy Glenmore 2 így az van. Sem számít, és körülbelül itt húztuk meg a határt, hogy ki mennyire értelmezte gumiszabálynak ezt a számot, azt, hogy meglátjuk. Én azért lehet, hogy négy.
Négy?
Attól függ, hogy mennyire, vagyok, mennyire vagyunk rugalmasak.
Jó, jó, jó. Szerintem... Én azért eléggé betartottam a szabályokat.
Én kétszer is, hát mondjuk azt, hogy liberális voltam.
Na, és akkor mondtad, hogy valami játékot akarsz mondani, ami nem került fel, vagy hogy mi az, amit kirostáltál, vagy ez csak képzeltem?
Hát szintén a törzsgárdánk ultráink kedvéért mondjuk, hogy ne várják a 18X-et, mert egyikünk sem játszott még vele, hogy ez egy nagyon nagy adósságunk, ezt csak előre el akartam mondani.
Igen, ez jogos, abszolút jogos.
Illetve a Septima, ami Seven néven futott sokáig, amíg még titok volt, a Mindclash oldalán szintén nem fog szerepelni.
És hát spanyolul azt jelenti, hogy hetedik, és latinul is, ugye az, hogy hetedik, szóval igen, az nem, de hogy nem került fel.
Kb. Ennyi, ami egy magyarázkodás. A többi olyan, hogy lehet, hogy te meg fogsz lepődni, hogy X játékkal még nem játszottam, csak wishlistes nálam, és fönt kéne lenni a top 10.
Szerintem
lehet, hogy lesz
nem,
ilyen.
Nem fogunk őre menni. Ilyen szempontból a videójátékosoknak könnyebb, mert ott az ember a magányosságában darálja, hát itt meg azért olyannal is játszik az ember, amit mások raknak az asztalra. Na, hát akkor szerintem kezdjük is a tizediktől. Én a tizedik helyre egy olyan játékot tettem föl, amit tudom, hogy te nem annyira szeretsz. És, na látod, ez is így a műfajban, tehát így körülírom, és akkor már is az, hogy úristen, mi lehet az,
amit tudom. De tényleg játszunk, hogy hát, ha kitalálom. Igen. Nem annyira szeretem.
Nem annyira szereted, és egy card-driven történelmi játékról van szó. Egy sokkal kisebb, mint a Twilight Struggle, és ha nem tippelsz, akkor...
Fort Sumter.
Nem, hát az szörnyű. Szörnyű, és nincs benne szám. Tehát, hogy ugye az...
Ne, mert ez itt van, én fölírtam azt is, amit nem válogattam be. Fort Sumter Secession Crisis 1860-61, ez a teljes címe.
Jó, ja, na igen, akkor én még egy megkötés, én alcímeket nem tettem be. Mert hogy sok esetben azt éreztem, hogyha egy nagyon, tehát hogy például rengeteg történelmi játéknál az van, hogy van egy alcím, aminek a végén ott van egy ilyen jóvátételi skála érték, nem? Akkor elmondom, ez a 13 Days című.
13 Days.
A kubai rakétavágó. Hogyha rajta van a listádon mégis, akkor sem mondd el semmiképpen, de szerintem nincsen rajta, mert mondtad, hogy te ezt annyira nem kedvelted. Itt ugye hát a világ végéhez legközelebbi 13 nap, amikor a kubai rakétaválságot próbálták a szovjetek és amerikaiak megoldani. Egy card-driven játékról van szó, kicsit olyan, mint egy Twilight Struggle, amit így belefér a táskádba, és el tudod magaddal vinni.
Hát én inkább egyébként a Fort Sumterhez hasonlítanám, kicsit, igen. Mert absztraktabb sokkal. Egyébként a 13 Minutes, amit már szerintem abszolút szerintem, az, annak nincs létjogosultsága, a 13 Days-re csak azt mondom, hogy hát kicsit csalóka, mert behetett ezzel a Twilight Struggle-szerűséggel, és hogy light-abb annál, de nem utálom.
Csak igen, mert hogy a Defcon megjelenik benne, igen, ugye igen, emiatt arra mutat. Én kifejezetten élveztem vele a játékokat, meg azt a fajta jó, melyik irányba költsem az erőforrásomat, hova erősítsek, és minden körben, minden játékosnak van egy titkos agendája, amire próbál fókuszálni, és igen, a Fort Sumter az egyébként egy jó hasonlat, és ugye a GMT most próbálkozik is azért.
Egy csomó ilyen Bell of Treason.
Red Flag Over Paris. Tehát, hogy ez a műfa így működik.
Nekik.
Hát igen, leginkább nekik. Úgyhogy én ezt a tizedik helyre fölraktam, mert én ezt egészen kedvelem, ezt a játékot.
Nálam a tízes, szintén egy rövid játék. Nem játszottál még vele.
Na, fiam.
De egy olyan tervezőtől van, akiről kettő adással ezelőtt beszéltünk.
Kettő adással ezelőtt, tehát az
Paolo Mori.
Paolo Morinak, és szám van a címében.
Etnos, az egy szám. És ezt nem kell annyira rugalmasan. Ez tényleg a teljes címe, hogy Blitzkrieg World War II in 20 Minutes. Mert hogy ez nagyon hangsúlyosan.
Igen, ez sokszor ki is emelik. Igen, ez
szerintem egy borzasztó jópofa játék, amit tényleg stratégiai szintről végig darál veled egy világháborút. Melyik hadszintére hol szállok be, Nagyon-nagyon élveztem, plusz ott van még ugye a másik oldal, amikor a japánok partra szállnak San Franciscóban, ami még vicces is, nem is beszélve a Godzilla kiegészítő.
Van Godzilla kiegészítő?
Ebben ne is menjünk bele. Úgyhogy ez fölcsúszott a 10. helyre nálam, mert kellenek lightabb játékok is.
Abszolút, abszolút. Na, de a 9. nekem szinte, egyébként most megnézve a listámat, azért elég sok
lájtos cím.
Igen, számos játékok, fúj. Nem, a 9. játék az rajta van a backlogunkon, hogy majd fogunk vele játszani, de valószínűleg azt is, amikor kicsit több, egy-két plusz főt azért elviselne, ez egy Kickstarter játék, azt hiszem tavaly, vagy tavaly előtt fullfillelték egy első játékos dizájnernek a játéka, ez pedig a Four Humors, amiben ugye tényleg. Ilyen középkori gyógydoktorok vagyunk, igen. Akkor ugye hát ez a milyen sárga epe, fekete epe, nem tudom én milyen elmélet alapján kell gyógyítani az embereket, és igazából egy megjátékosított fogoly dilemma az a játék, tehát hogy látjuk, hogy melyik szereplőket az adott jelenetekben milyen irányba lehet a gyógyszereinkkel vinni, és hogy melyik nem is tudom, ennek a humornak mi lehet így a jó magyar fordítása, tehát hogy melyik személyiség típusokat erősítse meg, és az alapján hát lehet mészárlás az adott helyen, vagy éppen nagy szerelembeesés, éppenséggel figyelembe véve, hogy ki mire vevő, és nagyon jó ilyen játékelméleti dilemmákat dolgoz fel a játék. Egy icipicit overproduced maga a játék, tehát jobban működne egy sebbe férő kiadásba, de nekem nagyon megtetszett, és a grafikája is kifejezetten szép. Na, úgyhogy ez a 9. A 4 humor.
A 4 humor. 9. nálam egy euróbb játék. Nem biztos, hogy játszottál vele. Egy szerintem viszonylag ismeretlen szerző, akinek van egy Mount Everest című játéka. Ez nem az? Ha ebből nem tudod esetleg.
Lehet, hogy egy egyezésbe futunk éppen bele, na halljuk csak, igen.
A K2-ről van szó.
Nekem is a K2 a 7. helyen. Tehát egy picit egyel följebb tanyázik. Na de akkor mondd el, Zé, a hallgatók kedvéért, hogy miről is van szó.
Itt egy hegymászó szimulátorról van szó, ahol két hegymászó, a csapatunk két tagja próbálja meghódítani a csúcsot. Minél följebb megyünk, annál cudarabb az idő, mindenki megfagy, a maradék megsebesül. És az a nagyon érdekes benne, ugye letáborozunk, akkor kicsit föl tudunk melegedni. Tudjuk, hogy hát közeleg a rossz idő, két kör per két nap múlva. Milyen idő lesz, úristen, akkor megfagyunk, és mikor hozzuk meg azt a döntést, hogy na, ha most visszafordulunk, akkor talán még megússzuk.
És ez abszolút, ez
nagyon-nagyon jó.
Ez nagyon jól megvan benne csinálva. Kicsit az ilyen Flamme Rouge jellegű játékokra annyiban hasonlít, hogy egy ilyen paklit menedzselünk, amiben az erőfeszítéseink vannak, tehát hogy most adok bele nagyon sokat, vagy az későbbre tartalékol.
Amikor menekülök le a hegy oldalról, félreteszem.
És hogy ez a klausztrofób érzése, miatt a csúcstámadásnál van, hogy ott az, hogy most tényleg meg tudom-e csinálni, de ott van a másik, majd valami ilyesmi is van, hogy kicsit így útba is
igen,
vagyunk egymásnak.
Alul még ugye elférünk, de minél följebb, tehát ott csak egymás nyomába mehetnek a hegymászók, és akkor csak egy figura lehet egy mezőn, és igen. Azt akkor ki tudjuk egymást kicsit zárni, tehát gonosz is a játék eléggé,
igen.
Hogy ha én oda belépek, akkor te meg fogsz fagyni valószínűleg, és tényleg az a növekvő pánik végig, ami egy eurójátéktól szerintem nagyon-nagyon jó hozzá az, hogy
nagyon.
Ez kegyetlen.
Én is nagyon szerettem a játékmester időszakomba, azt nagyon sokszor tanítottam is embereknek, mert hogy tényleg nagyon kicsi így a belépési küszöbe, nagyon tematikus, és hogy nagyon nagyon erősen adja át azt az érzést, amit át akar adni. Szóval nekem ez a 7. lesz, szóval ezt majd akkor a 7-eset
előttük.
7-eset átugorjuk.
Na mondd akkor a 8-asat.
8-as egy olyan játék, amiről már készítettünk rohamot. Na, ebből tudod-e?
Jézus Mária.
Nagyon nem euró. Nem is tudom, tehát hogy még Wargame-nek is szégyenletes nevezni, de én nagyon szeretem.
Memoir 44.
Memoir 44, így
igen,
van.
Igen.
És hogy tényleg ez, ahogy abban az adásban is elmondtam, hogy igazából ezen a játékon nem lehet semmit számon kérni. Tehát ez annyira az ilyen felszínes érzésekig, tehát kicsit egy ilyen nem is adrenalinszerű játékot hoz, vagy ilyen adrenalin pumpáló játékot, de hogy tényleg, ami sokaknak az ameri játékok jelentenek, hogy dobod a kockát, gyakod a szörnyet, meg minden, nekem az a Memoir 44. Egyrészt tényleg, amikor még csak nagyon kevés társas játékon volt ilyen modern, akkor ez volt az egyik, és tényleg nagyon sokat játszottunk vele. Másrészt, hát mint aki a Ryan közlegény megmentése, a Medal of Honor, a mindenféle ilyeneket, filmeket, meg, tehát hogy ez abszolút része volt így a gyerekkoromnak, az a partra szállós oldala a táblának. Hát imádtam egyszerűen. Szóval teljesen szubjektív, és akkor így a 8. helyre elegendő volt.
Becsúszott. Nálam a 13. helyen volt egyébként, mert hogy több játékot próbáltam berendezni, hogy nekem is tetszik, csak ugye, ahogy mondtad, nekem nem akkora a kötődésem hozzá, hogy...
Ez abszolút kell hozzá. Tehát, hogyha valaki ma találkozik vele először, valószínűleg jól szórakozik vele, mert tényleg nem jó, biztos a szerencse fóbiások függenén, vagy mi eldobnánk ilyetükben, de nekem ez egy...
De azt kitárgyaltuk tényleg a rohamban, hogy ennek ez jól áll.
Így van.
Én is egy kockás játékot hoztam 8. helyre, és tényleg nagyon meglepne, ha ismernéd. Te egyébként sportolsz valamit?
Úszom, mondtam már?
Nem, egyébként nem tudom. De hogy ez nem egy úszós játék.
Na, ez pont pedig akartam
nem egy úszós játék, én meg amerikai fociztam 20 évvel ezelőtt, mondtam már? Valószínűleg minden adódó alkalommal elmondom. Ez egy amerikai focis játék.
Csak nem a vérfoci.
Nem. Hát abban nincsen szám.
Abban nincsen dobókoszka. Blood Bowl? De az ugyanaz, mint a vérfoci.
És szintén is benne szám.
Szintén is benne szám. Jó, szám a címébe, és amerikai focis. Biztos valami hülye messzám.
Nem.
51, vagy nem tudom.
Ez a first and roll.
Nem is hallottam róla. Ember.
Van a first and goal. Uh-huh. Ugye nem tudom, nézel-e focit.
Már amerikai focit?
Amerikai focit.
Néha megtekintettem.
First and goal azt jelenti, hogy 4 próbálkozásban most az elsőnél tartunk, és egyébként mindjárt ott tart a labda, hogy gól. Az egy jó pofa játék, de nagyon fiddly ahhoz képest, hogy mennyire azért szerencsefüggő, meg hogy milyen lightnak kéne ennek lennie, és megcsinálták a kockás verzióját, a first and roll-t. Nem megyek bele a szabályokba, mert én imádom, mert én nagyon szeretem az amerikai focit, de ezt annyira le tudják egyszerűsíteni arra, kicsit ilyen mindfuck, hogy mind a ketten választunk egy kockát. Én vagyok a támadó, te a védő. Ha ugyanazt a kockát választottuk ki, mert van a 4, a 6.
Akkor blokkolja.
Akkor dobhatsz.
Ja, akkor dobhatok, aha.
Akkor egyáltalán dobhatsz, hogyha nem azt, akkor csak a támadó dob, mert akkor egy rossz védő formációt választotta, és a támadó kb. Akadálytalanul tud előre
lépni. Tehát ez egy kőpapírolló, ahol utána dobunk.
Körülbelül. Aha. De meg van spékelve, mert van a pántra, meg a kickoffra, meg mindenre kis szabály, de ugyanazt a pár kockát használjuk. Egy tényleg kirakod egy mágneses amerikai foci pályán, ahol tologatod a pálya mellett a kis oszlopokat, hogy éppen hol tart a labda, tehát szerintem óriási érzés vele játszani. Na, jó kis üvöltözésben tud csak.
Na, ez abszolút érdekel, úgyhogy ezt vegyük fel, megmutatod.
Ahogy neked a Memoir 44, nekem ez, mert annyira szeretem a focit, akkor ez becsúszott a top listára, pedig nem egy nagyon-nagyon jó játék, de egy kis kockadobálós egy órára tök jó.
Na, és megint a 7-essel te jössz, mert nekem a 7-es az a K2 volt az első egyezésünk.
Na hát így light játék következik.
Ezek után nagyon hard sorozat a Memoir 44 és 40. a kockadobós.
Ez egy party játék, amit azért hoztam be, mert ha egy olyan társaságba megyek, ahol van esély, hogy esetleg játszunk, de nem gamerek, akkor elviszem, hogy kicsit absztraktnak tűnik, és hogy nem értik elsőre a szabály, de mindig nagy röhögésekbe fullad, hogy kártyákat pakolunk le, amin számok vannak.
Uno?
Nem. Az nagyon lent lenne a listán.
Csak hát eszembe jutott, hogy szám van benne. Nem tudom. Kártyákat pakolunk le, van valami témája, vagy teljesen semmi. Számok? Akkor nem tudom.
Ez hát sechs nimmt, vagy hat a kör, vagy...
Ó, igen, vigyázhat.
Vigyázhat néven van. Szerintem az egyik legjobb kisdobozos dolog, abszolút, amit magaddal vihetsz, kilakod, kiosztod, valaki csatlakozik, értelen, elege lesz, elmegy, tök mindegy, a játékot nem rontja. Szerintem nagyon jó kis beugrójáték.
Igen, meg ez a push your luck, ami így kicsit így megvan az emberekbe, tehát ez a, az, hogy a számokkal így, így tolod így a fal felé így az egészet.
Ha nincs nála a 77-es, amit igen. most rak le, akkor majd nekem jó lesz. Igen, igen. Szerintem borzasztó.
Abszolút. Ennek a dizájnere is nagyon ismert. Nem az Uwe, nem. Jaj, de ciki. Na, vagy Uwe Rosenberg, vagy nem. Ugye ezek a változatok vannak? Na, azt mondja, most adás...
Wolfgang Kramer.
Wolfgang Kramer. Na hát, ugye a Kramer-Kisling párosból. Na hát, akkor ezért volt ismerős. Nagyon jó, nincs rajta a listámon. Nekem talán ez volt ilyen a 13-as helyen körülbelül, mert én is, most nem is tudom, hogy miért nem jutott eszembe, amikor tegnap néztem. Na, hát akkor én jövök a hatossal, és ez egy olyan játék, amit ha jól tudom, vagy még játszol, vagy már befejeztétek, talán esetleg.
Pandemic Legacy Season Zero.
Így van, a nullás számmal jelöltem meg. Nekem ez tetszett legjobban a sorozatból. Ugye a Pandemic, tehát sokaknak azért a Season 1 tetszett legjobban, mert hogy az volt az első Legacy játék, ami széles körbe elérhető volt. Én a Risk Legacy-vel játszottam már előtte, tehát nekem azzal kapcsolatban van meg az a fajta először, az a úristen, ilyet lehet jellegű érzés. És a Season 2 az nem tetszett, és ez a Season 0 csavart pont annyit rajta, hogy nem azt éreztem, hogy teljesen ugyanazt csináltatja velem a Pandemic, mint minden egyes alkalommal, és még nem is kellett hozzá a kommunista téma, persze az azért dobott az egészen egyet, és nagyon sajnáltam, hogy ezt az egészet egyébként ilyen nagyon rossz, nem is az, hogy rossz sajtót kapott, hanem ez egy kicsit el lett cancelölve ez a játék. Tehát, hogy önmagában ez a fajta tehát mindegy, a discussion van erről, ugye, hogy a McCarthy éra az mennyire egy káros, és mennyire egy ilyen elnyomó időszak volt, és hogy ez mennyire annak az ilyen, nem is legitimálása, de hogy a problémákat nem mutatja igazából fel a játék. Most mindegy, ez egy hosszas beszélgetés lenne.
Igen, és itt láttad a viharfelhőket a homlokomon valószínűleg, de igaz.
Igen. És hogy emiatt ez nem futott akkor át ez a játék, mint futhatott volna, pedig szerintem a sorozat számomra legjobb darabja.
Uh-huh. Válaszolva a kérdésre, de a decemberrel adósak vagyunk még egymásnak, ugye elkezdtük játszani, majd megszületett Dani barátom kislánya Kamilla, ezért ideig el kellett tenni, majd majdnem sikerült befejezni, mire megszületett az én kislányom, úgyhogy ez lesz az a játék, amit 3 évig játszunk majd, nem mondd el a végét, még mindig. Igen.
Jó.
Jó választás. Azt hittem, hogy magasabban lesz majd a listádon esetleg.
Nálad csak nem magasabban, de ne áruld el majd megfelelő pillanatban.
Hatos.
Hatos.
Hatos nálam. Erről csináltunk adást.
Erről
nem rohamot, hanem adást.
Egy rendes, jó adást. Na várj, megnézem.
És kaptuk miatta az ívet a hallgatóktól. Ne nézd meg a listát, nem érd meg, akkor beugrik.
Hét csoda? Párbaj?
Párbaj, igen. A hét csoda párbaj, ami ott kell legyen a top 10-en, megint csak azért, mert nagylányommal játszom, és egyébként az, amit nem tud kikopni arról a polcról, amin azok a játékok vannak, hogy folyton és folyton.
Nem veszem. Is így emlékeztem, hogy kaptuk az ívet, de most, hogy mondod, még az is lehet. Hát ennyit jelent nekem az ívkapás. Na, hát igen, egy abszolút, ott a helye a listán, hogy úgy mondja. Ott a helye. Na, most jön az ötödik. Na hát az ötödik helyre én föltettem egy játékot, mellyel az élményünk relatíve friss, és nem is húznám, ez az 1848. Nekem abszolút, nekem még a Dawn of Freedom önmagába is felkerült volna valószínűleg lejjebb a listára. Most nem akartam ezt így külön szedni meg mindent, tehát hogy ha nem lett volna, akkor a 13 Days helyére, tehát a 10. helyre abszolút bekerült volna. Én jobban szeretem azt a játékot, mint te magad, viszont az 1848 már nem csak az újdonságával, mert tényleg kétszer játszottunk vele, és azonnal játszanám újra, és tényleg nem csak a frissesség miatt, meg az épp aktuális dili miatt mondom azt, hogy ez felkerül a listámra, szerintem ez már ilyen állapotában is egy nagyon-nagyon jó játék. Úgyhogy nálam ez az ötödik helyet érte meg.
Na itt jövünk egy olyanhoz, hogy...
Szorul a hurok.
Hogy mennyire ér ezt a játékot berakni a szám miatt. De büszkén vállalom a döntésemet, hogy amikor azt mondom, hogy a Here I Stand 500. évfordulós kiadása.
Nem mondom, hogy nekem nem jutott eszembe, én ezt diszkvalifikáltam magamban, de hát figyelj.
Nekem rezgett a léz, de hogy... De mivel nem second edition volt, hanem 500. kiadás, 500. évi, én azt mondtam, hogy na, ezt megengedem magamnak.
Jó, de most ez miben más, mint a second edition, mond csak az 500. évfordulós.
És sokkal magasabb a szám.
Ja, értem.
És second editionből nagyon sok van, 500. évet, ez pedig kevés. Úgyhogy nem, mert kvalitatív okokból bekerült, tehát ha kvantitatív okokból, nem is fordítva, kvantitatív okokból került be, de ezt nem ragozom tovább, mert csináltunk róla adást, és ott van a helye a listán, ezzel a, hát így távolról nézem.
Igen, és bármelyik másik játék mondja azt majd, hogyha lesz 500. évfordulós.
Igen, akkor kiadás, fölkerül a listámra.
Akkor meg lehet ezt.
Én kivárom.
Na, negyedik a listámon, szerintem egy olyan játék, ami valószínűleg a te listádon nem lesz rajta, Bruno Catalának a játéka. És
Five Tribes.
Five Tribes, így van, így van. Én nagyon, tényleg nagyon szeretem azt a játékot, nagyon sokszor is játszottam vele. Összességében azt gondolom róla, hogy ha egy AP-s játékos oda kerül, akkor én inkább kis ujjamat levágom, és távozom, fölállok, és elhagyom a termet, de hogy egyszerűen, ha ez nem adott, akkor viszont egy nagyon jó flow-val rendelkező játék. Kicsit az a játék, ahol mindenkinek meg kell értenie, hogy egy bizonyos időn túl ő egy korlátozott döntést fog hozni, és ezt tessék betartani, és amint ezt valaki tudja hozni, azt mondja, hogy jó, most ennél nem látok jobbat, megcsinálom ezt, és nem az, hogy úristen, még végig számolok minden mást. Ez egy óriási Achilles-ine a játéknak, de ettől függetlenül ugyan egy eurónak és a Rubik kockának a keveréke, tehát ez a hogy csavarjam úgy, hogy kijöjjön, viszont én nagyon, nagyon szeretem. A kiegészítő is egészen jól működnek, most nem tudom, biztos van nagyon sok, szerintem 2-3-at próbáltam belőlük, mindenképpen ott a helye, nekem ez egy nagyon már amikor először próbáltam, akkor is egy ilyen nagyon erős élmény volt, és hogy igazából nem annyira kopott meg az idővel, kivéve amikor ugye ilyen analízis, paralízis pozitív emberekkel kell leülni.
Igazad volt abban, hogy nincs a top 10-ben benne, de hogy nem nagyon sokkal lógott le róla, most, hogy rakosgattam össze, most ott már nem tudom, de 17-es helyen kb. Ott lifekhet. Én is nem imádom, de kedvelem a játékot, és érdekesség a Fekete Zaj Fesztiválon, amelyre ugye ellátogatok minden évben, ott van egy kis társas kör is, és hogy elég kevés társas volt idén, ez volt szinte az egyik használható. A Heroes of Might and Magic-kel azért nem tudtam játszani, mert olyan szinten volt másnapos a srác, aki hozta, hogy nem tudta megtanítani, másnap pedig én voltam másnapos, és nem tudtam megtanulni. És a Five Tribes mellett ültem ilyen kigyúrt kitetovált, valószínűleg másnapos arcokkal, és akkor ott toltuk a jean-neket. Úgyhogy kedvelem én is.
Egyébként azt a hírózt, ami ott lehetett, azt ne is bánd.
Az még a régi.
Azt ne is bánd, mert az elvileg nem hozza azt, amit beígér. Na de nézzük, hogy mi nálad a negyedik helyezett.
A negyedik biztos nincs a listádon, és megint csak nagyon szubjektív okokból. Ez egy vonatos játék, amelyet szintén a nagylányommal játszottam, csak akkor még nagyon kislány volt.
És úgy kezdődik, hogy 1800 valami. Na, vonatos játék. Ember, a Ticket to Ride-ról van szó?
Ticket to Ride, First Journey.
Ja, First Journey, azt hittem, hogy a Two, és
ne,
hogy...
Azt hittem, ennyire
egy,
mélyre
azt
nem
hittem, egy ilyen lingvisztikai dupla szaltót alkalmaz. Ne. A First Journey.
Ticket to Ride, First Journey, ezt még nem tudtam, hogy majd be fog kerülni Magyarországra is, és Amerikából küldte egy barátom át, egy másik barátommal, aki éppen ott járt, hogy karácsonyra megkaphassa a kiscsa, és nagyon jókat játszottunk, nem tudom, volt akkor 5 éves talán, és akkor kötöttük össze a keleti partot a nyugati parttal vadul. Szerintem egy nagyon jó játék kisgyerekeknek is, ugye nem kell hozzá olvasni, mert minden városnak van egy szép rajza, hogy a Dallas-i csillag, meg amit tudom én, Seattle-i bálna, és akkor látják, mit mivel kell összekötni, nem kell számolni, mert csak megcsinálja a küldetést az a darab. Egy nagyon-nagyon jó belépő játék. Egyébként a mai napig így a gyerek nosztalgikus hangulatban van előveszi, és akkor 10 perc alatt lejátszunk egyet. Ezért van a listán.
Egyébként érdekes, mert hogy azóta ezt ilyen product line-ként úgymond folytatták. Tehát nagyon
igen,
sok
van
ilyen...
az európás is.
Azt nem, nem ilyen városokhoz kötve, tehát van London, és hogy akkor az sokkal kisebb térkép, pici...
Az, az más kicsit, tehát van más? A First Journey-ben van Európás is, aha. És aztán van a London, meg a New York, a, ott kell számolni.
Ja,
kicsit,
értem,
meg,
értem.
Megvan nekünk a New Yorkos is, uh-huh, két az uh-huh. is cuki, negyed uh-huh, órás. Uh-huh, uh-huh. De azért azt, azt nem óvodásokkal játszanám.
Uh-huh. Jó, akkor ez volt neked a negyedik, negyedik, ugye? Na hát akkor jön egy bronzérmes játék, amit... Nem tudom, hogy milyen nexusban vagy ezzel, úgyhogy most nem innen vezetném föl. Nekem ez a játék egyrészt egy nagyon nagyra tartott kiadóhoz tartozó játék, és egy kicsit ilyen elfeledett darabja ennek a kiadó játékainak, és egy olyan mechanizmus, tehát egy olyan központi mechanizmus van a játékban, ami engem azóta foglalkoztat. Volt olyan, amikor egy, mindegy ilyen...
Gimi... De akkor ez a Five Tries megint, mert a mankalát próbálok
az is, mindenben. Az is, de nem, igen, egyébként. Na, lehet, hogy ez, a, ez az alapja. És amikor volt ilyen gimisekkel, fejlesztettünk ilyen pedagógiai módon társasjátékot, abba is így földobtam nekik, hogy na, mi lenne, hogyha ez lenne a mechanizmus, és hogy ez, ez tényleg személyesen szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, és ez a játék a Between Two Cities. Mm. Ami hát ugye a Stonemaier Games és ugye a Sight meg minden Tapestry mellett ez egy kicsit olyan elfeledésre került játék. És ez a mechanizmus, amit most így körbe balerináskodtam, ugye ez az, hogy a játékosok körbeülnek, és a két játékos egymás között közösen épít egy várost. És a játék, és mindig a jobb oldaladon lévő szomszédoddal és a bal oldaladon lévő szomszédoddal is építesz egy várost, és a játék végén az alapján kapsz pontot, hogy melyik városod a rosszabb. Tehát ezért megpróbálod balanszba tartani a kettőt, és hogy önmagában az, hogy a hét csodában is ugye tökre szeretem ezt, hogy a szomszédjaiddal vagy interakcióban. Itt is tök jól föl tudja oldani azt, hogy egy nagyobb társaság is tud funkcionálisan együtt játszani. Akkor ez a fajta kisvárosépítős játékok sokszor, ez a Mimivel szomszédos önmagában már így unalmas, mert annyit láttunk, hogy jó, ez alapján szkorol az alapján, viszont így, hogy a másikkal van egy ilyen közös tulajdonotok, szerintem ez nagyon erősen emberi réteget épít rá a játékra, szóval én ezt azóta is nagyon-nagyon szeretem. Egyetlen egy hátránya van, hogy kicsit sok asztalhelyet igényel. Uh-huh. Tehát az, hogy minden szomszédoddal egy ilyen 5x5-ös várost megépíts, az helyet foglal, és egyébként most Essenbe próbáltam ki egy kis játékot, nem esseni megjelenés, csak az egyik kollégám hozta. A Similo, azt hiszem ez a neve, vagy Similio, nem. Nem így van, Splito ez a címe, és az pedig ennek a játéknak a ledesztillálása, nincsenek városok, csak számok és ilyen szkórolókártyák vannak összekeverve.
Hát ez nem hangzik olyan vonzó, de,
nem olyan vonzó, viszont a zsebedbe elfér, és egyébként az is, hát mindegy, nem volt olyan jó, de hogy látszik, hogy másokat is azért foglalkoztat ez a dolog. Szóval a Between Two Cities, és egyébként a kiegészítője, a Capital, az is szerintem nagyon-nagyon jó szinten ad hozzá, tehát hogyha most játszanék, akkor már szinte csak az a nagyon, nagyon jó kis játék.
Sajnos nekem kimaradt egyébként, ez is egy olyan játék, ami nagyon rég ott van a kipróbálandók listáján, még nem értem oda, tátongoljuk. Hát állam a bronzérmes már elhangzott.
Elhangzott, azt mondja, hát a Pandemic Legacy Season Zero?
Nem, a 1848 került nálam a dobogó harmadik helyére.
Akkor ez a második egyezésünk, tehát volt a K2.
K2 és az 1848, uh-huh. Igen.
Jó, akkor ha még akarsz egy székfoglalót tartani.
Nem, szerintem haladhatunk tovább. Na, jó. Ezüst.
Ezüstérmes. Szerintem te ezzel a játékkal nem játszottál. Vagy nem tudom, és az a gyanúm, hogy gyűlölnéd. Tehát, hogy ez az, amin amerikai foci spontrugást hajtaná végre. Ez a játék a Number 9 címet viseli, és ez egy Tetris alapú játék, amit egyszerűen tényleg nem tudok elégszer játszani. Nagyon-nagyon szeretem. Az a lényeg, 0-tól 9-esig tartanak a számok, minden körbe ilyen Tetris alakba vannak szegények nyomorítva, minden körbe kicsapunk egy kártyát, azt mondja, hogy 8-as, mindenki fog egy 8-as, lerakja maga elé. Kicsapunk még egyet, nem tudom, 6-os, azt is megpróbálod, hogy hozzáilleszni. És az a lényeg, hogy egymás léjereire lehet építeni utána rá számokat, és és ahányadik emeletre föl tudod tuszkolni azt a nyomorult hatost, annyival beszorzod az értékét. Tehát, hogy az van, hogy meg, tehát egy platformot építesz, úgyhogy arra már el tud építeni a jobb számokat, de mi mennyit ér, mi hova fér be, a rohadt hetesnek a szára már megillelóg, nem lehet megfordítani? Nem lehet megfordítani. Tényleg, nagyon jó, gyakorlatilag nem volt olyan ember, akinek mutattam volna, és ne szerette volna. Tényleg, ha valaki a tetrises játékokat nem szeret, és én azt hiszem, hogy te ezeknek nem vagy rajongója, akkor itt tényleg sokszoros agyleolvadás történik. Tényleg, egyszerűségében nagyszerű.
Nem? Magam védelmében nem biztos, hogy utálnám. A tetriszezés nem a kedvencem, de hogy van olyan, amiben bírom, mik a patchworköt is kifejezetten kedvelem. Például.
Na, ezt nem tudtam. Akkor visszavonom.
De
akkor
lehet, hogy kivétel nem szabály ezt, de nagyon sokkal nem játszottam.
Igen. Akkor majd egyszer megmutatom.
Szerintem az én bronzérme, na, ezüstérmesemet sem fogod kitalálni, mert szerintem nem játszottál vele. Ez egy történelmiszerű játék, és azért került ide. Évszámmal kezdődik, de nem az, ezért mertem, nem az, hogy valami kettes pont évszám, hanem évszám, és aztán még szöveg.
Tehát mint az 1848 is. Igen. Egy évszám. És
igen. Ez éjszakabbra játszódik.
Ja, az a vikinges. Igen. Az a 700, nem tudom.
878, Vikings Invasions of England, amikor jönnek a dánok, és mindenkit halomra szeretgetnek. Egy nagyon fura ilyen, hát nem is tudom, olyan hibrid, hogy persze stratégia és szídelt vezérek, és tudod, hogy mikor jön a nagy, hogy hívták, na most leállt már az agyam, a Great Hidden Army, nem tudom, hogy mondjuk magyarul, az a túlélése játszol, tehát annyi kockadobás van benne, hogy őrület, amitől meg lehet bolondulni, de vannak berserkerek, és más a kockájuk, és csomó jó kiegészítője van. Hogy
alapvetően mi a műfaj ennek a játéknak? Mert így most a borító így előttem van, meg így tudom, hogy ezt is szokták szeretni, de hogy...
Egy kis dudes on a map, és ebből következően egy light war game, de hogy igazából arra megy ki, hogy te területeket uraljál. Uralod, akkor angolként oda tudsz majd erősítést hívni, a vikingek csak a tengeren érkezhetnek. A kiegészítőkben bejön, hogy akkor már ki lehet rabolni templomokat és kegytárgyakat elvinni. Tehát ilyen nagyon fura, mi a győzelmi pont, egy csomó fajta győzelmi pont van, hogyha a kiegészítőket hozzácsapod. De alapvetően ez a dudes on a map, tehát inkább ilyen in is fele tolnám, hogyha valamihez kell hasonlítani, nagyon-nagyon messziről, mert ez nem kártyavezérelt egyáltalán. Szerintem nagyon élvezetes csaták, a háborúkat lehet lefolytatni, elég nyílt a dolog, merre indulsz, hol szállsz partra, nincs vezetve a kezed. Kétszer-kettő játékos is játszhatja, vagy egyik oldalt, másik oldalt egy-egy ember. Lehet hárman is, az egyik oldalt ketten vezetni, sem értelme. Nagyon sok jó oldala van ennek a játéknak, és borzasztó szórakoztató, és nagyon imádom a vikingeket.
Na, hát ez teljesen el van fogadva. És egyébként ennek is örülök, tehát hogy ezért is jó, hogy ilyen toplistákat hozunk, mert hogy ez amúgy nem került, most miért kerülne szóba ez a játék, és tényleg én is tök sokszor találkoztam vele, így tudom, hogy van egy ilyen rajongó köre, de hogy te is ilyen magasra rakod ezt a listán, már is sokkal jobban érdekel. Na hát, aranyérem nálam. Ez egy egyezés, ugyanis ez a hét csoda párbaj. Én akkor is elmondtam, nagyon-nagyon szeretem ezt a játékot, sokra is tartom, game design szempontból is. Tehát, hogy ez nagyon sok szempontból egy nagyon jó játék, és rengeteget játszottam is vele. És itt persze, tehát, hogy zárójelben azért ott van maga a hét csoda is, ami szintén egy ilyen tök fontos játék volt, amikor így megjelent, akkor ez így nagyon... nagyon fontos tengelye volt így a játékos készletünknek, és egyébként érdekes, hogy ugye itt a listánkon mennyi ilyen szubjektív dolog van, és hogy ez ilyenkor látszik, hogy azért ezek is nagyon kellenek ezekbe a játékokba, de végső soron azt gondolom, hogy a párbaj sokkal inkább kimosott olyan nem is véletlenszerű faktorokat, hanem kicsit így megzabolázta őket. Kicsit nem érzem annyira igazságtalannak, amikor most kapok háromszor olyan hendet, amivel minden, amit eddig gondoltam, az félremegy. De a hét csoda is abszolút, tehát mint egy ilyen, mint a Star Wars-ban egy ilyen erőszellemként ott néz a hegyről a hét csoda párbajnak. És hát ő kapja meg az aranyérmet tőlem. És akkor ez a harmadik egyezésünk?
Igen.
48, K2.
K2 is ez. Kicsit meglepte, hogy ennyire magasan van nála. Azt hittem, hogy nem került be, mert hogy tudom, hogy mennyire szeretett, csak hát olyanokat utasított maga mögé. De igen. Hát ez a szubjektív.
Abszolút.
Nekem az aranyérmes az a 3,5. egyezésünk.
3,5? Hát akkor valami, ami... A hét csoda maga?
Nem.
Hát nem tudom, a Dawn of Freedom-ot. Mi az, ami félnek? Ja, hogy nem a Season Zero, hanem a Season One.
Igen, van, de még Legacy Season van. Nem tudja semmi játék élményben, de a mai napig hozni. Azt viszonylag gyorsan sikerült lejátszani, nem 3 év alatt. Nekem nem volt az előtt Legacy játékom, és hát csodálatos volt.
Igen. Igen, olyan érdekes, hogy persze most a Legacy játék és társas játék az, hogy önmagában az inkább egy esemény volt, mivel hogy megismételhetetlen, tehát most vehetsz egy Pandemic Legacy Season 1-t, és már nem, tehát egyszer nem tudna ugyanolyan lenni, és pont ez az ilyen kiemelt esemény jellege, azért az kétségtelenül nagyon sokat hozzátesz. És mondom, abszolút lehet, hogy holnap másképp kelek föl, más sorrendet állítok, és a Season Zero magasabban lenne, de én most odaraknám, ahova raktam. Én azt mondom, legyen ez egy egyezés. Mit szólsz? Szavazzuk meg egyezésnek.
Jó, akkor 4 egyezés.
4 egyezés. Úgyis a 3 és a 4 között vaciláltunk. Úgyhogy legyen ez. Na, hát én nagyon élveztem ezt a toplistás dolgot, majd megbeszéljük szerkesztőségileg, hogy ez mennyire lesz ebből rendszer. Ezt most még nem tudjuk elárulni, viszont nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezúttal is. Ha valami olyasmit lehagytunk a listáról, ami nem 18XX játék, vagy valami, akkor a Telegram csatornánkon írjátok meg, akár a ti saját listátokat, hogy milyen más számmal rendelkező játékkal mi nem játszottunk, vagy nem került föl, más sorrendbe raknátok. Szóval szerintem ez abszolút alkalmas arra, hogy ott elmondjátok a véleményeteket, és duzzasszátok a chatünket a Telegram csatornán is. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
La più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allor. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Col mitre e col fucile, siamo pronti per scattare. Ai traditor fascisti, ce la faremo pagare. Con la mitra Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia, quando passa.
quando avanza il nemico fugge allor. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasore.